mondhatni szokásos karácsonyi interjúra kértem föl, de mennyire érzi ezt ilyen általánosnak, hogy amikor jön a karácsony, akkor az újságírók előrángatják a vallás tudósokat, hogy kéne mondani valamit erről az ünnepről. Ez ilyenkor azért többen keresik?
Igen, igen, sokkal többen. Úgy veszem észre, hogy a vallási témák a társadalomban két okból kerülnek a nyilvánosság elé, politikai okból, meg ünnepi okból. És hát most ünnep van, karácsony van, és ilyenkor keresik a valláskutatókat, a kollégáimat is természetesen, nem csak engem. És azt szoktam mondani, meg úgy szoktam érezni, hogy karácsonykor azért keresnek, mert benne van az egyik katolikus énekben, hogy rá meleget a marha lehel. És akkor én úgy gondolom, hogy így a valláskutató az a marha, aki leheli a jászorra az ünnepnek az ihletét, és húsvétkor pedig akkor nyuszi, úgy érzem, a valláskutató a nyuszi, aki bájosan ide-oda ugrabugrál, és megpróbálja ráterelni a figyelmet az ünnep lényegére.
És ebben van változás egyébként 10-20 éves távolatban? Tehát mondjuk 20 éve ön hogy látta? Kevesebbet keresték, mondjuk önt és inkább lelkipásztorokat, papokat kerestek, és most már a papokat nem keresik annyira, és inkább akkor legyen vallás téma, de inkább egy szakértőszerű megszólaló? Vagy ebben nem lát különbséget?
Hát ugye azért is nehéz, mert 20 évvel ezelőtt még nem hiszem, hogy bárki tudta volna rólam, hogy létezem, kinek jutott is volna eszébe. Idén nagyon sok megkeresést kaptam, nem kifejezetten ünnepi megkeresés, hanem azért, mert az irgalom kultúrája, gondolatkör, gondolatmenet, vagy felvetés, vagy esetleg egy áhítat, az úgy belekerült a nyilvánosságba, és hát nagyon örültem a sok meghívásnak offline és online egyaránt. Ami azonban a kérdés másik részére vonatkozik, hogy most papok vagy civilek, én nagyon-nagyon sokszor, nagyon sokfajta műsorvezető felkérésére, amikor különböző vallási témákkal jöttek, vagy főleg egyházi témákkal, mindig azt mondtam, hogy van nekem egy listám, papok jósvádájú, értelmes, nyitott gondolkodású ismerősök, barátok is, és akkor én átküldöm ezt a listát, őket kell fölkérni, mert valahogy ők azért egy kétszeres illetékességgel rendelkeznek. És bizony meg kell mondanom, hogy gyakran néhány nap múlva újra jött az illető szerkesztő, és azt mondta, hogy tanár, ha hiszi, hanem végig telefonáltam a listát, és valahogy nem ért rá senki, vagy valahogy nem vállalta senki. És ezek nem csak a kínos kérdésekre vonatkoztak, hanem egyáltalán. És azon elgondolkoztam, hogy vajon miért lehet így. És úgy vélem, hogy az egyik oka az, hogy a képzésben nem készítik fel a teológus növendékeket, a pap növendékeket, a lelkész hallgatókat. Nem készítik fel arra, hogy a médiával hogyan kell együttműködni, hogyan lehet együttműködni, és nem készítik fel arra a rossz érzésre sem, hogy amikor az ember egy nem megírt szöveget mond el, hanem spontánul, ahogy Gyála Réten ezt mondják, akkor utána meghallgatja, és azt a szörnyű érzést, azt el kell tudni viselni, hogy az ember milyen pongyolán fogalmaz, mennyi minden nem jutott eszébe, amiről pedig akart volna beszélni. Ezt el kell viselni, ezt a megszégyenülést, ezt el kell viselni, és ezt meg kell tanulni.
Köszönjük, hogy ön vállalta újra itt az Európa Rádióban. Reméljük, hogy megszégyenülés nem lesz belőle, de a gondolatait azt nagyon szépen köszönjük. És akkor forduljunk rá a karácsonyra. Ígérem, beszélünk az irgalom kultúrája kapcsán a karácsonyról. Hoztam egy-két kérdést ezzel kapcsolatban, de előtte egy teljesen más dolog. Velem szemben most jött az a történet Ukrajnából, hogy tavaly karácsonykor, tehát 2023-ról beszélünk, az elnök hozott egy döntést, hogy az ortodox karácsonyt a szokásos januári időpont helyett azt decemberben kell megünnepelni, így egyébként egy ilyen érdekes helyzet lehetett, hogy 2023-ban kétszer ünnepeltek karácsonyt Ukrajnában, míg a hagyományos januári időpontban, és aztán 2023. decemberében. Mit gondol erről? Van ennek jelentőség, hogy mikor ünnepeljük a karácsonyt, vagy mivel nem tudjuk pontosan, hogy melyik nap született Jézus, úgyis szimbolika az egész, a tartalom a lényeg, mindegy. Mit gondol erről?
Hát először is bármennyire is szívem, lelkem dobog Ukrajnáért. Nagyon-nagyon sok volt hallgatóm van, aki még Bécsben nálam tanult, és Ukrajnában él. Szerencsére még mindegyik él. De azt viszont nem szeretem, hogyha keresztény ünnepekről állami hatóságok döntenek. Nem, mint hogyha a keresztény ünnepekről eleve is nem állami hatóságok döntöttek volna, jelesül a császár, de azért az ember kicsit reménykedik, hogy ez alatt a hosszú, több száz éves történelem után azért most már egyre inkább az egyházak döntik el, hogy mikor, mit és főleg hogyan akarnak ünnepelni. Most az, hogy Ukrajnában két karácsony van, az nem olyan nagyon meglepő dolog, mert a keleti naptár és a nyugati naptár az nem ugyanaz, így aztán az aszinkron az mindig létezik, hogy aztán ez a szabadságkiadás és a vállalatok menetrendjével hogy illeszthető össze, az egy bonyolult kérdés, ahhoz nem értek, és azért azt megértem Zelenszkijtől, hogy itt egy huszárvágással azt mondta, hogy ünnepeljünk együtt, mert különben két hétre, három hétre leáll a mindenféle termelés.
Ez volt az érvelése? Tehát ennek nem olyan politikai oka van ön szerint, hogy különbözzünk az orosz karácsonytól idézőjelbe, tehát az Oroszországban ünnepelt ortodox többségű karácsonyi dátumtól, hanem mi inkább a Nyugat-Európában megszokott december időpontban ünnepeljünk, ezzel is jelezve, hogy mi egyébként keletről szeretnénk még egy lépéssel nyugatabbra tartani?
Nem emlékszem az érvelésre. Nyilván a háború óta, de már korábbi idő óta is az orosz szokásoktól, intézményektől, kapcsolatoktól való elfordulás az egyik fő jellemzője az ukrán politikának, külpolitikának és kultúrpolitikának és valláspolitikának is, aminek súlyosabb jelei is voltak ebben az esztendőben, de azért miközben mindig a politikai szólamok és a nyilvánosság előtt elmondott magyarázatokra figyelünk, azért közben egy országot működtetni is kell. Úgyhogy szerintem ezeket a munkaügyi, munkaszervezési szempontokat se lehet kihagyni a döntés mögül.
Mire gondolt, amikor azt mondta, hogy ebben az évben voltak súlyosabb, ha jól értettem, valláspolitikára utalvuló döntések Ukrajnában?
Hát az, hogy a moszkvai pátriárkátus alá tartozó orosz ortodox egyházat tulajdonképpen betiltották Ukrajnában.
Ez nem túl nyugat-európai gondolat egy egyházat betiltani?
Nem, egyáltalán nem. És abban természetesen van valami, a háború idején van valami ráció, hogy kifejezetten a Kirill pátriárka, aki ugye köztudottan támogatja Putyin Ukrajna ellenes politikáját, ami nagy szégyen ránézve is, és a kereszténységre nézve is. Nos, tehát, hogy az ő fennhatósága alá tartozó ortodox eparhátust és parókiákat, azokat a tevékenységükben korlátozni kell, de azért itt mindig hozzá kell tenni azt is, hogy mivel nekem van szerencsém ismerni, nem is olyan kevés olyan ukrán ortodoxot, aki a moszkvai pátriárkátus alá tartozó ukrán ortodox egyháznak a tagja, és ugyanúgy, mint Magyarországon is, ugyanannyira irtózik a vallás politikai felhasználásától, mint ahogyan Magyarországon a katolikusok és a reformátusok többsége irtózik ettől, és így aztán, hogyha most ő azt kapja, hogy azokat a templomokat be kell zárni, azokat a liturgiákat nem lehet végezni, azok a lelkészek, stb. Pópák, azok nem végezhetik a szokásos munkát, akkor az tulajdonképpen inkább megerősíti a kötelékét, az üldözött felekezetéhez való kötelékét, mint hogy elgyengítené, azt hiszem.
Ön is utalt már rá, hogy az elmúlt hónapjait az Irgalom kultúrája című könyve és tézise tette ki. Gondolom több is, mint hónapok, csak mi annyit láttunk belőle, mióta megjelent. És akkor ehhez kapcsolódóan lenne az egyik kérdésem az, hogyha a Bibliából Jézus születésének történetét végig gondoljuk az irgalom szempontjából, akkor nekem az az apró momentum jutott eszembe, amire kíváncsi lennék, hogy mit gondol ezt a kettőt egymás mellé teszi, amikor Lukács evangéliumában olvassuk, hogy ugye amikor megszülte Mária Jézust, akkor a jászolba fektette. És akkor, ha itt most az ilyen betlehemes történetekre gondolunk, akkor azt kiszoktuk kicsit egészíteni, ezt a szükszavú közlést, tehát hogy ott keresték a szállást, de nem volt, ez minden bizonyal így lehetett, és hogy akkor valahogy mégiscsak bejutottak egy istálóba, ahol vélhetőleg nem betörtek, hanem vélhetőleg valaki megkönnyörülhetett rajtuk, hogy na jó, akkor legalább oda bemehettek. Volt ebben irgalom abban az emberben ön szerint, aki ezt a szülés előtt néhány órával lévő asszonyt és családot beengedte be az istálóba? Kellett Jézus megszületéséhez irgalom a világban?
Hát erre nagyon, nagyon nehéz lenne válaszolni, mert jól tudjuk, a Biblia irodalomkritikai, formakritikai, történetkritikai olvasata alapján, hogy ez a kifestő, amit az evangéliumokon olvasunk, ez egy üzenetet akar átadni, amely üzenetnek magának kevés köze van azokhoz a konkrét történésekhez, ahogyan a Biblia ezt az üzenetet átadja. Tehát nagyjából én azt mondanám, kicsit egyébként a protestáns Bultmannhoz is kapcsolódva, hogy nem volt se Jászol, se Pásztor, se Három Királyok, se Szalma, és legfőjebb a marha, aki a meleget lehelte, hanem az van a karácsonyi bibliai jelenetben, hogy az Isten kiszolgáltatja magát az embernek, és ezzel felszabadítja az emberben azt a lehetőséget, hogy ő is képes legyen másokat előnyben részesíteni saját magával szemben. Tehát, hogyha azt kérdezem, vagy azt próbálom megragadni, hogy vajon a Jézus születése körüli bibliai történetekben hol is lehet tetten érni az irgalmat, akkor elsősorban Isten irgalmát lehet tetten érni, ahogy a János evangélium prológusa is fogalmazza, hogy övéi közé jött, de övéi nem fogadták be, mégis jött. És ezért az embernek is ebből az isteni magatartásból, vagy vonzásból, vagy ihletből lehet arra a következtetésre jutnia, hogy előnyösebb az ember számára, hogyha irgalmas, vagyis hogyha annak ellenére jelen van, és dolgozik, és érez másokkal és másokért, hogy nem kapja meg az elvárható viszonosságot. És aztán Jézus majd megfogalmazza, hogy nincs nagyobb szeretete az embernek annál, mint aki életét adja másokért.
Akkor inkább ön szerint a jánosi leírat a legtisztább a Bibliában? Ha ezt a szót most lehet, hogy megkövez néhány hallgató, hogy ezt a szót mondom, hogy tisztább, de ugye János azt mondja, az ige testé lett, pont. Ez fejezi ki legjobban, akár az irgalom szempontjából is Jézus születését?
Hát én semmiképpen nem mondanám azt, hogy tisztább, és azzal, amit most elmondtam, azzal nem akartam leértékelni például a Lukács evangéliumot, Isten ments, hanem csak azt akartam kiemelni, hogy amit a szerzők, a szent szerzők leírtak, azt egy 2000 évvel ezelőtti tanítási logika, szerzői eljárás figyelembevételével írták le. És ahhoz, hogy azt a titkot, amiről egyébként is csak dadogni tud az ember, akármennyire is inspirált evangéliumi szerző, azt a titkot ilyen jelenet révén tudták elmondani a szinoptikusok. Ilyen módon, a János olyan módon, Márk evangélium meg sehogyan sem módon. Úgy vélem, hogy miközben érthető, hogy az ember a közvetlen közléseket komolyan veszi, hívő emberként azért is, mert szereti a Bibliát, és hát a Biblia igazsága az a legfontosabb igazságok közé tartozik számára, de hogy mi áll a Bibliában, ahhoz, hogy úgy mondjam, még egyszer el kell olvasni, ahhoz mögéje kell olvasni ezeknek az irodalmi eszközöknek. Ugyanúgy, ahogy most nem olyan régen voltam Bécsben, ahol csodálatos időszaki Chagall kiállítás van. Hát olyan mennyiségű Chagall képet vonultatott föl az Albertina, hogy hát az ember igazából szeretne beköltözni oda hetekre. Hát Chagall képei is nagyon sokfélék, lehet azt mondani, hogy szinoptikus képek, de az üzenet, ami mögötte van, az hát egy Chagalli világlátás, egy Chagalli világkép, pont arról, amiről talán azt gondolhatjuk, hogy az Isten az dacára az embernek mégis hajlandó belekeveredni az emberek sorsába.
De mit gondol, miért? Én úgy gondolom, hogy fontos az embereknek a Jászol, a betlehemi csillag, a bölcsök, a pásztorok, a betlehemi történet, és az a nagyon zavarbejtő, hogy ez protestáns körökben is én úgy tapasztalom, hogy fontos, pedig ugye, ha így az egész reformációt meg protestáns szemléletet nézzük, akkor mondhatnánk, hogy hát pont a protestánsoktól nem várnánk, hogy ezeket a külsőségeket szeretik. De hát megvan a betlehemezés kultúrája, vagy megvolt valamennyire, még megvan. Szóval ezeket a szimbólumokat a mai napig használják ezek a közösségek. Miért fontos ez az embereknek, amikor mondhatnánk azt is, hogy az ige testé lett?
Lehet talán egy párhuzamot vonni, hogy miért fontos a sír és a sírkő. Azért fontos, mert egy materiális valóság, amibe kapaszkodva könnyebb emlékezni arra, akit szerettünk. és nem olyan régen találkoztam egy ismerősömmel, akinek a nagyapját ezzel a szétszórás módon temették el, a hamvakat szétszórták egy gyönyörű kertben, és akkor kérdeztem, hogy amikor a halál évfordulón kilátogat nem a sírhoz, akkor hova megy, vagy hova áll, vagy hova néz, és akkor mondja, hogy hát ott van azért egy tábla, amin ott vannak a nevek. Tehát igen, az a névtábla, az a materiális valóság, ami segíti, meg mondjuk a virágok, amik ott vannak, amik segítik az emlékezést, és visszatérve a karácsonyhoz, azt hiszem, hogy kellenek a szimbólumok, és még hogyha a protestantizmus azzal nagy szolgálatot tett a világnak, hogy igyekezett lepucolni a sok barokk gyönyörűséget, ami elvakítja az embert a kemény krisztusi valóságtól, de azért mégis, hát bocsánat, hogy így mondjam, a protestánsok is emberek, és az ember, tényleg elnézést, de az ember valahogy úgy van teremtve, hogy az érzékszerveinek szüksége van közvetlen tapasztalatra azért, hogy a közvetett érzékszervekkel nem tapasztalható valóság megjelenjen számára. Ezért vannak istentiszteletek, holott a protestáns hit szerint nincs szükség rá, de vannak, és ezért áll külön helyen a lelkész, és ezért van rajta palást, nem mindenütt, nem mindenkor, de mégis, mert ezekre az embernek, az ember mi voltból fakadóan szüksége van, hogyha ezek a külsőségek odaállnak az evangélium radikalitása elé, akkor károsak, de hogyha segítenek az evangélium radikalitásának a felfogásában, vagy legalább a megközelítésében, akkor viszont fontosak.
Ha csavarjak egyet a kérdésen, az tény, hogy a világ, a kereskedelem, a boltok, hogy teljesen 120%-ra pörgetik a karácsonyt, és ebbe beletartozik az is, most egy ilyen speciális nézőpontból mondom, 4 éves gyermek édesapjaként, hogy a karácsonyhoz mindenféle egyébként vallásilag ezzel a megjegyzéssel, amiket most megbeszéltünk, protestánsok is emberek, ezzel a szemüveggel találok karácsonyhoz passzoló dolgokat a gyermekemnek. Kis játék, Betlehem, nagyon szereti, eljátsszuk 1000-szer a történetet, papírból kivágható Betlehem, eljátsszuk még 1000-szer a történetet, és ez rengeteg ilyenféle könyv, kifestő, vizes kifestő, minden van, karácsony. El lehet adni. Meg is veszik a szülők, tessék, én is megvettem. De akkor egyet ugrunk a húsvéthoz, ott ez miért nincs? Én akkor is megvenném, valószínűleg, most megint kövezzenek meg a hallgatók, a protestáns is ember, a sírboltból kijövő Jézust, meg az angyalt, meg nem tudom. Tehát, hogy vajon itt az üzleti szemlélet, az ön szerint miért van, hogy a húsvéthoz ezek nincsenek meg? Vagy ott megvan, csak ott már a nyusz irányába mentünk el, mert az cuki, ez a Jézus kibújik a sírból, meg keresztem van, az meg, hát az hogy?
Azt hiszem, hogy ez a kérdésben a válasz, hogy valahogy a karácsony családi ünneppé vált, a húsvét pedig nem vált családi ünneppé. És talán ez az oka ennek, hogy valahogy azt értjük, hogy a karácsony a szeretet ünnepe, persze nem az, de mégis ez lett belőle, ezt értjük. Azt nem értjük, hogy a húsvét a feltámadás ünnepe, mert hát a feltámadást egyáltalán úgyse lehet érteni, és akkor így nem is tudod hozzá kapcsolódni olyan típusú eszközrendszer, materialitás, ami hozzá kapcsolódik a karácsonyhoz. De az is nagyon igaz, hogy ha nem is kifejezetten a Szent Háromnap konkrét történéseit megjelenítő dolgok, de azért sok minden más a húsvétban is ott van, és valóban nyuszik hada, nyuszi tojás, nyuszi csoki, és egyéb ilyen eszközök. De hát a legrosszabbul mégis a pünkösd járt, így a három nagy keresztény ünnep közül, mert aztán a pünkösd aztán végképp még kevésbé érthető.
Nincsenek csoki galambok se a boltban.
Igen, így van. Másoldalról pedig ez egy kihívás. Én hiszek a marketingben, hiszek az üzletemberek zsenialitásában, és talán reménykedhetünk abban, hogy lassan a nagy áruházak fölépítik az emberiség számára a majd a húsvétot is, meg a pünkösdöt is, azáltal, hogy egy csomó árucikket megvásárolhatóvá tesznek.
A beszélgetés végére még oda szeretnék eljutni, visszautalva az irgalom kultúrájára, a gondolatkörre, ami feltételezem, hogy kitölti a napjait továbbra is, ahogy jár a könyv bemutatókra, interjúkra, és ahogy dolgozik önben még az, amit megírt, hogy van helye az irgalomnak a személyes karácsonyunkban, tehát a családban, és hogyan lenne ennek a helye?
Tehát amikor én az irgalomról beszélek, akkor az nagyon fontos számomra, hogy én nem kitaláltam valamit, hanem megtaláltam valamit. Persze bizonyos értelemben diszkrétnek meg óvatosnak kell lenni, hogy ne legyen úgy, hogy most már akkor minden irgalom, de azért mondjuk ez a veszély nem fenyeget egyelőre még, hanem az, hogy ha arra gondolok, hogy egy-egy ilyen ünnepeken, különösen, hogy a karácsonyhoz hozzákapcsolódott ez a gondolat, hogy ez a család ünnepe, és a gyermekekre fókuszált családi ünnep, egyébként mondjuk a zsidó széder lakomának is ez a logikája, és azért működik olyan nagyon jól, mert a zsidó széder lakoma is gyermekekre koncentrált játék délután, a zsidóság számára legesleges legfontosabb vallási tudat és közösségi identitás megünneplésére, ugye ezt azért ne felejtsük el. Nos, tehát, hogy hozzákapcsolódott, és akkor lehet tapasztalni talán, hogy a családokban lévő feszültséget megpróbálják a családtagok egy kicsikét visszavenni azért, hogy mégis hát legalább karácsonykor ne egyeljük egymást, legalább karácsonykor legyünk nagyvonalúak, legalább karácsonykor borítsunk fájtlat azokra a problémákra, amikkel az év közben küzdünk, legalább karácsonykor esetleg az ember egy kicsit hosszabbra ereszti a telefonhívást azzal a rokonnal, aki egyébként nem a szíve közepe, esetleg az anyósát is megköszönti. Ez egy valóság. Egy kicsit talán úgy is van, hogy az ember bármennyire is úgy tűnik, mintha már nem törzsi viszonyok között élne, de azért mégis valahogy az emberi együttélés alapfeltétele az irgalom. Magyarán szólva tehát, hogy nem állni bosszút az ellenünk elkövetett sérelmekért. Ez tényleg az emberi együttélés kulcskérdése, kulcsmozzanata. Amit hát nagyon-nagyon-nagyon sokan leírtak már, meg gondolnak már, én nem találtam ki semmi újat. Az ilyen ünnepekkor, amikor együtt vagyunk, akkor ez megjelenik. Ez egyszerűen, ez jelen van. És hát kicsit talán az is hozzátartozik az irgalom kultúrájához, hogy nem várunk el egymástól túl sokat. Hogy nem attól tesszük függővé a másik iránti szeretetünket, hogy 100%-ig teljesíteni képes-e, vagy hajlandó-e a mi egyébként jogos elvárásainkat. Hát, hogyha arra gondolok, hogy a megtestesülés azt mondja, hogy Isten az ember dacára emberré vált, akkor ez sokkal nagyobb távolságnak az áthidalása az ő részéről, mint amekkora távolságot nekünk át kell hidalni egymás között. Úgyhogy minden adva van a boldog karácsonyhoz szerintem.
Önöknél hogyan telik a karácsony? Ha van-e valamilyen személyes szokás, amit úgy megoszthat a hallgatóinkkal, vagy önben hogyan változott az ünneplése, most mi a fontos önnek?
Mi egy hétköznapi nagy család vagyunk, 4 gyermekünk van, ráadásul mindegyik Magyarországon él, és akkor hát valamilyen felállásban, valamilyen ritmusban valahogy mindenki előkerül karácsony környékén. Hát az advent az azért azzal telik, hogy keresztbe kasul tárgyalások vannak arról, hogy majd hogy fogjuk ünnepelni a karácsonyt. Ki mit süt, ki mit főz, ki mikor jön, ki mikor megy. Már nem mindenki mindenkinek vesz ajándékot, mert azt már nem lehetne bírni, ezért aztán húzunk, és akkor van egy kis játék is ebben, hogy kitalálni, hogy ki kit húzott, bár az titkos, és akkor hát ebben kapcsolatban nagy kacagások vannak. Nekünk sokat jelent az, hogy karácsonyfa van, díszítés van. Érdekes, hogy a felnőtt gyerekeim ragaszkodnak ahhoz, hogy amikor ők már jobbára földíszítik a fát, akkor amikor kész lesz, akkor eltűnnek a lakásban, mint amikor gyerekek voltak, és nekünk meg kell gyújtani a gyertyát, meg a csillagszórót, és csilingálni kell a csengővel, és akkor ők lejönnek, mint hogyha kisgyerekek lennének, és akkor körbeállják a fát, akkor katolikus énekeket énekelünk, és megöleljük egymást, és utána rontunk rá az ajándékokra, különösen az apróbb gyerekek. Elég magas fokú bensőségesség uralja a karácsonyt. Mi nálunk mindenkinek kívánom, hogy ilyen barátságos karácsonya lehessen, és még az evangéliumról se feledkezzünk el.
De az ott van egyébként a bensőség mellett önöknél? Tehát mondjuk ön, nem tudom, előveszi a valamelyik evangéliumot, és olvas ebből, vagy?
Elbeszéljük a történetet mindenképpen. Szegények nem tudják megúszni.
De nagyon kíváncsi lennék a beszélgetésünk középső felé tekintetében, hogy akkor a melyik evangéliumra támaszkodva beszélik el a történetet?
A Márkra.
Ugye, ha a nagyon figyelmes hallgatóknak, ugye az Márk egy szót sem ír Jézus születéséről. Ezzel a viccel zárjuk ezt a beszélgetést?
Hát ez nem vicc.
Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek.
Boldog karácsonyt.